Rádióegyetem. Teller Ede, reaktorok biztonsága. Az 1991-ben elhangzott előadás felvétele.
A 20. században nagyok voltak a változások. Ha a gyerekkoromat a mai nappal összehasonlítom, alig mondhatom, hogy ugyanabban a világban élek. Ezek a változások majdnem minden színvonalon összefüggenek a tudomány és a tudományon alapuló technológia fejlődésével. Ez fontos a világ minden részében. Ez a legfontosabb. Én azt vélem, hogy ez a legfontosabb. Ott, ahol gyors változás szükséges, sürgős, ahol várni nem lehet, ahol megértették az emberek, hogy az, ami volt, annak túl nagyok voltak a hátrányai. Mozgunk, kell mozogni, de nagy különbség, hogy merre felé mozgunk. És itt áll előttünk most egy nagy és talán végzetes kérdés. Egy veszélyes kérdés. Mert a hamis válaszból katasztrófák keletkezhetnek. A kérdés egyenes, szoros kapcsolatban van a haladás ideájával. Én Amerikába megérkeztem 1935-ben. És akkor a technikai haladást istenítették. Annyira, hogy ez nekem talán még túlzottnak is látszott. Amerikában, a haladás hazájában, ez megváltozott. Amerikában most a többség, és minden esetre a sajtó azt hirdeti, hogy haladás dehumanizáló. Ez nem jó magyar szó, de nem is jó eszme, talán nem is érdemel meg egy jó magyar szót. Az én nézetem ennek az új mozgalomnak az egyenes ellenkezője. Én azt állítom, hogy az ember más élőlénytől éppen a tudományban és a tudományból folyó technológiában különbözik. A tudománynak a lényege, hogy az emberből embert csinál. Hogy az emberből valami fejlődjön, aminek a szó valamilyen értelmében azt lehet mondani, hogy igazán emberszabású. És most itt egy pillanatig egy kicsit szerényebb akarok lenni. Mert jó az, hogy emberek vagyunk, míg a Biblia is, amikor az eredendő bűnről beszél, azt sejteti, hogy az állatok ártatlanok, de mi nem. Én nem tudományosan beszélve azt mondom magamról, azt mondom a világról, azt mondom az embertársaimról. Embernek lenni és jó embernek lenni. Óriási különbség lehet. Ha emberek vagyunk, attól még nem vagyunk jó emberek. De ha nem vagyunk emberek, akkor sohasem lehetünk jó emberek. A technológia, kérem, ezt világosan és erősen akarom mondani, a tudomány és a technológia nem old meg minden problémát. De tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet megoldani. Azáltal, hogy a múltba visszatérünk, azáltal, hogy csupán a természetet tiszteljük, annak a részletes megértése nélkül, hogy mit tisztelünk a természetben. Ez nem az igazság útja. És én azt hiszem, hogy én most már elég világosan megmondtam, hogy a szavak pillanatnyi jelentőségéről beszélve az én színem nem zöld. Én főleg ma egy témáról fogok beszélni, részben, mert rendkívül fontos. Részben, mert sok mindenre jó példa. Energiáról akarok beszélni, és atomenergiáról akarok beszélni. De először még egy pár további bevezető szó. Mikor fiatal ember voltam, engem energia nem érdekelt. Engem alkalmazások hidegen hagytak. Az én célom az én mély igyekvésem az volt, hogy a világot megértsem. És ebben persze távol maradtam a teljes eredménytől. De nem végtelenül távol. Szerencsém volt. Akkor születtem, amikor a fizikában a legnagyobb fejlődés, vagy legalábbis az egyike a legnagyobb fejlődéseknek ment végbe. Én itt relativitásról, kvantummechanikáról beszélek. Nem arról, hogy nagy és rendkívül fontos kérdések világosodtak meg. Ez is történt. De eszmék változtak. És okom van rá ezt mondani, és ezt ismételni. Mert ezen eszme változások, amiket a fizikusok ma már értenek, a nagyműveltségű embereknek a többsége még mindig nem érti. Még mindig azt gondolják róluk, hogy ez valamilyen hihetetlenül bonyolult matematikai formalizmussal van összeköttetésben, és én ezt tagadom. Én azt mondom, hogy az, ami a századunk három első évtizedében, az én ifjúságomban lejátszódott, az valami olyan fontos és olyan gyönyörű, mint a reneszánsz művészet vagy a barokk zene. Új eszmék, relativitás, ami a térről és az időről egy új képet kapott, és avval ellentétben, amit mindenki mond, ezek az ideák nem komplikáltak, nem bonyolultak. Ezek lehetővé teszik a világot egyszerűbben megérteni. De ennél sokkal fontosabb még, a kvantummechanika teljesítménye, ami az atomok lényegét megvilágosította, és ezt tette azáltal, hogy megértettük a tanáromnak, Heisenbergnek volt ebben nagy szerepe. Megértettük, hogy a múlt létezik, de a jövendő nem. Nem a szónak a közönséges értelmében, mert a jövő létrehozásában. Úgy szeretem mondani, minden atomnak és minden élőlénynek aktív szerepe van. Ha az ember ezt megértette, ha megértettük azt, hogy nehéz kérdések válasza sohasem történik egyszerű úton, hanem azon múlik, hogy ugyanazt a tüdeményt két nagyon különböző oldalról állítsuk magunkkal szembe. Én a dualizmusról beszélek. Én arról beszélek. Mi vagyok én? Test vagy lélek? Hibás, rettenetesen hibás. Bármelyiket tagadni. És a kvantummechanika megmutatta, hogy egy másik területen, amikor azt kérdezem, mi az anyag, részecske vagy hullám, a kettőt össze lehet egyeztetni a logika teljes erejével, mint azt az én nagyon jó barátom és a hanfitársunk, a Neumann Jancsi, jobban megmagyarázta, mint akárki más. Kérem, én gyorsan beszéltem. Én nem hiszem, hogy értelmesen beszéltem, mert ilyen gyorsan nem lehet beszélni és értelmesnek maradni. Ez nem levezetés, ez nem teljesség. Én egy benyomást akarok kelteni. Én azt akarom, hogy mind megértsük, hogy a természet ismeretében 1900 és 1930 között egy óriási és egy gyönyörű fejlődés játszódott le. És százezer nő elhajtotta a gyerekét, attól félve, hogy a radioaktivitástól szenvedni fognak. Kérem, ezt a kárt nem Csernobil csinálta. Ezt a kárt a zöldek csinálták. Mert ok nélkül megijesztették az embereket. Én nem akarok arról érvelni, hogy elhajtás mikor helyes, mikor helytelen. Arra korlátozom magamat, hogy ok nélküli elhajtás legalább abban helytelen, hogy ok nélkül történt. Kérem, ennyit a múltnak a szomorú nehézségeiről. A jelenről. Én lelátogattam Paksra, ahol a magyar elektromos szükségleteknek a 30%-át fedezik. Egy világos. Paksban az emberek pontosan értik, hogy egy reaktor hogy működik, hogy mivel lehet a reaktor baleseteit megakadályozni. Ha akár Pennsylvaniában, akár Csernobilban ilyen tudás létezett volna, egyik helyen sem lett volna baj. Mi tudjuk azt, hogy ha mi szenet akarunk égetni, akkor csupán az, hogy a szenet bányászni kell, százszor annyi embert bánt, mint hogyha magenergiát akarunk használni. És ez igaz az amerikai reaktorokra, igaz a francia, svéd, japán vagy orosz reaktorokra. Ezek közül, amennyire látom, az oroszok kevésbé óvatosak. És már mondtam, hogy Oroszországban elveket sértettek meg, amiknek a veszélyéről már több mint 40 év óta tudunk. Ennek ellenére még az orosz reaktorok is biztonságosabbak az emberek jólétére nézve, mint a szén. És továbbá. Habár Paks orosz reaktort használ, Pakson megjavították ezeket a reaktorokat, egy újabb kiadást kaptak, egyáltalában nem hasonlít a Csernobil reaktorhoz, egy nyugati reaktorhoz hasonlít, és ezen nyugati reaktornak már a második erősen megjavított formája létezik Paksban. A javítást létrehozták. Azáltal, hogy úgy a szovjetekkel, mint másokkal, akik ezt a reaktort használták, például a finnekkel, ezt nagyon alaposan megtárgyalták. Amint a reaktorról többet és többet tudunk, további javítások lesznek lehetségesek. Jelenleg, ha Magyarországnak elég energiája legyen, én azt mondom, hogy magenergia kell. Én azt mondom, hogy magenergia lesz, hogyha a létező elsőrangú emberekre bízunk, és azokra, akiket ezek az emberek majd fölnevelnek. Én azt mondom, hogy itt Magyarországon jelentős balesetnek valószínűleg sohasem lesz helye. Idővel a valószínűség talán utolér, de a javítása az időnél még gyorsabban fejlődhetnek. És az érdekes és a fontos az, hogy amikor mi erről beszélünk, a munkások, a vezetők nem mondják azt, mi tökéletesek vagyunk. Folyton azt mondják, igenis, ezt, azt, amaszt. Míg így vagy úgy javítani lehet. Kérem, én most még egy pár szót akarok szólni. Egy reaktorról, amit én különösen kedvelek. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nincs igazam. Mert én itt nem biztonságokról beszélek. Én gondosságról beszélek. Jövő biztonság nincs. Kételyek nélkül. A kételj szükséges ahhoz, hogy a jövő jobb és jobb legyen. És ezt, mint általános filozófiai elvet akarom hangsúlyozni éppen Magyarországon. Sokakból. Akárki, aki azt mondja, én tudom a teljes igazságot. Ne higgyetek neki. Ha azt mondja, én tudok valamit, én dolgozom rajta, hogy többet tudjak, de én ezen, azon és sok minden máson kételkedem és hallgatok. Arra hallgatni kell. Ebben az értelemben akarok egy példáról beszélni, és könnyen lehet, hogy miután lemegyek Debrecenbe, ahol talán egy ilyesfajta reaktort fognak építeni, talán amikor Debrecenből visszajöttem, azt fogom mondani, tévedtem. Ott próbálnak egy reaktort tervezni, amit úgy hívnak, hogy Geysir. Ez alapszik egy olyan modellen, amin a barátaim és én dolgoztunk ezelőtt 34 évvel, ebből egy kísérleti reaktor lett, amit úgy hívtak, hogy Triga, ami olyan biztonságos, hogyha abból kirántják az összes szabályozó rudat, akkor egy kis hangot csinál, és leáll. A hang annak felel meg, hogy sok reaktor, sok hő, egy kis hang, és fölmelegszik 50 fokkal, és megállítja magát. És nem lehet elrontani. De nem is ad energiát, csak kísérletekre jó. Mi most arról beszélünk, hogy ez egy kicsit több energiát adjon. Ne is adjon egyelőre talán elektromosságot, hanem fűtsön. És továbbá különbözzön a meglévő reaktorokkal azáltal, hogy a reaktornak a legnagyobb veszélyét kiköszöböljük. Azaz, hogy ehhez a reaktorhoz senki se nyúljon hozzá. Ahol ember van, ott hiba van. Ez a reaktor legyen úgy, mint az idősebb testvére a Triga, gyorsan leállítja magát, ha túl meleg, és azon felül olyan hűtő, olyan szabályozó eszközökkel van ellátva, ami ember nélkül működik, elektronika nélkül működik, szelepek nélkül működik. Csak olyan elrendezésekkel, amik nem is mozognak. Ha túl sok energiát húzok ki belőle, akkor hidegebb lesz. És ez a reaktor a saját párájában áll, és a víz, amivel hűtik, abban egy abszorbiáló anyag van. Ha a reaktor hidegebb lesz, akkor a pára bizonyos helyeken kondenzál, a kondenzátum aztán kevesebb akadályozó bóranyagot tartalmaz, és ha ilyen módon tehát túl sok energiát vettem ki a reaktorból, a reaktorban a víz tisztább lesz, és a reaktor erősebben fog működni. De hogyha viszont nem veszek ki belőle elég energiát, akkor melegebb lesz. Van ott egy cső, amiben erősen bóros víz van. Az kitágul, abból a szabályozó anyag, a bór kicsöpög, és a reaktor, ha túl sok energiát veszek, ha túl kevés energiát veszek, felel. Az egész 30 méter víz alatt van, nagy nyomása nincs, azt hiszem, Nem azt hiszem, hogy teljesen biztos. Azt hiszem, hogy szemmel láthatólag biztos. Ami nagy biztonságot jelent, de azt is jelenti, hogy a biztonság nem újjon bonyolult és kényes módszerekre, hanem a legegyszerűbbre. És mindezeken felül a reaktor legyen kicsi. Azokat könnyebb kezelni, azokban aztán több tapasztalat lesz, mert több példányban fogjuk előállítani. És mindez lehetséges? Nem tudom. Kicsi. Tehát nem érdemes csinálni, ha csak nem olcsó. És hogy milyen olcsó, vagy milyen drága lesz, azt még nem tudom. És talán ez nem fog menni. De ha nem fog menni, akkor fogunk valami más találni, ami megy. És az, ami van már Paksban, az már nagyon jó. Uraim és hölgyeim, én arról beszélek, amit nagyon fontosnak találok, ami hozzám közel áll, és túl sokat beszéltem. De ne reménykedjenek túlságosan, mert még egy mondani valóm van, és ezt az egy további dolgot még el akarom szavalni. Jó, biztonságos reaktor. Mit csinálunk a termékeivel? A radioaktivitással, amit a reaktor létrehoz. Hát, radioaktivitás bizony ártalmas, ha túl sok van belőle. De radioaktivitást észrevenni rendkívül könnyű. Egy kis számláló apparátus, amivel a természetes radioaktivitást lehet számolni. Észrevesz radioaktivitást olyan mennyiségben, ami 100 000-szer kisebb annál, ami ártalmas. Ha elementáris szabályokat betartunk, akkor nem lesz bántalom radioaktivitástól. A tény az, hogy az utolsó 40-50 évben nem is volt bántalom. Én azt mondom, hogy ezen radioaktív anyagokat ne nevezzük hulladéknak, nevezzük őket termékeknek, amiket használni lehet. Használni lehet, mint egy energiaforrást, egy kisebbet, amely azonban nagyon egyszerűen kezelhető, és automatikusan kezelhető akármilyen távoli helyen. Használni lehet a sugárzást, organikus piszoknak a kitisztogatására, a fertőtlenítésére. Élelemnek a konzerválására, a megóvására. Ma ezt gyakran úgy intézzük, hogy az élelmet forraljuk vagy fagyasztjuk. De ezen eljárások az élelmet sok szempontból elrontják. És a besugárzás összehasonlíthatatlanul kevésbé rontják az élelmet, mint forralás vagy hűtés. Lehet használni a radioaktivitást nagy mennyiségben. Más hulladékok tisztogatására. Mert fertőzés baktériumok által egy igazán veszélyes dolog, és egy modern társaság sok fertőzött anyagot hoz létre, már csak azért is, mert annyian élünk együtt. És kérem, ez nem a technológia eredménye, ez annak az eredménye, hogy sokan vagyunk. És én be akarom őszintén vallani, én embert szeretek. Még sok embert is szeretek. Még azt is mondom, minél több, annál jobb. De aztán városokban, embergyülekezetekben a tisztaságra ügyelni kell. És besugárzással elpiszkított tömegeket teljesen lehet fertőtleníteni. És most ezen pozitív listának a végén a legfontosabbat akarom említeni, az orvosi tudomány használja a radioaktivitásokat. Engem ezzel beoltottak, hogy a véremben legyen, és a vérem által megvizsgálják, hogy mennyi vér van a szívemben, és hogy az öreg szívem, ami nem sokkal többet, mint a felét annak tudja kitaszítani, mint egy fiatal emberi, hogy az elége, és hogy mikor kell azt valamilyen műtéttel javítani. Az, hogy én 83 éves vagyok, és még vagyok, én azt négyszeresen, ötszörösen orvosoknak köszönhetem. Én jobb szeretnék fiatal lenni, de talán nem is. Mert a fiataloknál több az emlékem. És hogy az emlékeimet meg tudjam tartani, azt az orvosoknak köszönhetem, és nagyobb és nagyobb mértékben a radioaktív metódusoknak is. Mennyi vér megy a szívembe, mennyi vér megy az agyamba, hol kell korrekció? Ezek csak kevés példák. A nép egészségében a radioaktivitásnak nagy és egészen specifikus szerepe lehet és lesz. És most egy legutolsó állítás. Az emberek, és főleg nagyon nagy részt azok az emberek, akik a sajtóban dolgoznak, szeretik, imádják a félelmet. Minél jobban meg lehet embereket ijeszteni, annál jobb. De mi ijegységből nem fogunk megélni. Ez egy kis ország, és kicsinek lenni előnye is lehet. Én most egy bolondságról beszéltem, egy zöld bolondságról. Egy kis országban remélem, hogy a zöld bolondság is kicsi. És lehetséges, hogy talán, ha nagy optimista vagyok, el tudom képzelni, hogy ezen a zöld bolondságon túl tudjuk magunkat tenni. És ha igen, akkor ezen melléktermékeket, amik nem hulladékok, ezek, amiket ma akármelyik termelő ország ingyen rendelkezésre áll, vagy talán még fizetnek is azért, hogy elvigyük. Aki ezeket használni tudja, két dolgot csinál. Magát segíti, és végeredményben másoknak is segít. Hát én nem vagyok megelégedve azzal, amit mondtam. Én komoly dolgokról túl komolyan beszéltem. Én most be... Az anyag megértésének az ezerszeres alkalmazása. És én ebből az ezerből egyet akarok most valamennyiünkkel megbeszélni. Atomenergia. Nem kell, hogy elmagyarázzam. Világos, hogy az emberek rettenetes nehéz, majdnem tűrhetetlenül nehéz munkanélkül megélni nem lehet, ha nincsenek erőforrásai. És nagy szerencsére éppen a századunk második, harmadik, negyedik évtizedében az atomerő gyönyörűen kifejlődött úgy, hogy azt akárki jól, biztonságosan használhatja. Kérem, én úgy hallottam, és úgy látom, az Egyesült Államokban, Magyarországon, Németországon, mindenütt. A zöldek azt mondják, atomerő túl veszélyes. Én azt mondom, minden más fajtája az erőnek veszélyes. Az atomerő nem. Ez nem azt jelenti, hogy más fajta erőt nem lehet használni, lehet. De nagy tömegben nem áll elégségesen a rendelkezésre. Egy-két példa. Szén. Szennyez. Világos, hogy szennyez. De hogyha csak a tisztább formákat használjuk, vagy, hogyha a technikát úgy fejlesztjük, hogy megtanuljuk a szént megtisztogatni, attól drágább lesz. Még akkor is, ami égésen múlik, ott baj lesz. Ma már mindenki tudja, amiről mi már 30 éve tűnődünk. Az atmoszférában a széndioxid, CO2 meggazdagul. Ma 30% több van belőle, mint az industriális forradalom előtt. A CO2, a szénsav, beengedi a földre a napsugarat. A föld azonban, ugyebár világos, nem melegszik meg, egyensúlyban marad, mert amit kapott a naptól, azt hosszabb hullámhosszakban visszasugározza az űrbe. a széndioxid ezt a visszasugárzást akadályozza, ha a széndioxid elszaporodik, akkor a Földnek melegebbnek kell lenni, kell, hogy legyen, hogy azt, amit kap, megint vissza tudjon sugározni. Ez a kérdés távolról sem egyszerű. Nem egyszerű azért, mert mi ugyan, amikor égetünk anyagokat, mint a szenet, több szénsavat teszünk a levegőbe. De ugyanakkor más tényezők vannak. A szénsav eltűnik megint, mert a tengerben feloldódik, mert a fák kihasználják, és végeredményben tápláló anyagot csinálnak belőle. De miután mindezen faktorokat figyelembe vesszük, mi ma pontosan tudjuk, hogy most 30%-kal több a szénsav, mint 200 évvel ezelőtt. És tudjuk, hogy nő. És számítjuk, hogy ebből mi lesz. És a számítások még nem elég jók. De ma már látjuk, és ezt én magam vizsgáltam, hogy a szénsav a világnak egy pár részén már most a hőmérsékletet láthatóan növeli. Ez nyáron fordul elő a sivatagokban, és pedig azért ott, mert a Föld kisugárzását nem csak a szénsav gátolja, hanem más anyagok is, főleg a vízpára és a felhők. És ahol ez nincs, a sivatagokban, ott a szénsav szabja meg, hogy mi lesz a hőmérséklet, főleg, hogy mennyire süllyed a hőmérséklet éjszaka, és például én jó adatokat láttam arra, hogy Amerika délnyugati vidékén, ahol a mi sivatagjaink vannak, ott nyáron, az utolsó 10 évben a reggeli, a kora reggeli, a napkeltei hőmérséklet szisztematikusan és világosan növekedett. Igenis, mi a klímát befolyásoljuk. És még egyet. Nekem nincs kétségem az iránt, hogy Magyarországon nincs elég energia. Takarékoskodni lehet. De, hogyha az emberi életszínvonal megjavításán dolgozni akarunk, az több energia nélkül nem megy. És hogyha ez Magyarországra áll, akkor ugyancsak igaz, legalább 3, esetleg 4 milliárd ember szempontjából, akik az világnak a fejletlen részében élnek. Ma egy nagy nehézségünk az, hogy az életszínvonal az előre haladott részeiben a világnak sokkal magasabb, mint a hátra maradott részeiben. Ezt ki lehet küszöbölni fejlődéssel, de ez a fejlődés lehetetlen, ha nem növeljük meg a Földnek az energia termelését, ha nem emeljük föl legalább a háromszorosára. És hogyha ezt megtesszük, akkor igenis a szénsav és más anyagok el fognak szaporodni. Nincsen más út. Én ezzel idekeztem nagyon alaposan foglalkozni. Megemlítek egy más utat. Vízművek. Kérem, én elmentem Jávába. Egy sziget, ahol a lakosság sűrűsége azt hiszem még jóval nagyobb, mint Európában. Az emberek Jávában óriási vízerőműveket készítettek, nagyszerű gátakkal, de Jávában földrengések vannak. És én valószínűnek tartom, hogy a jávai vízművek egy nagy földrengés alkalmából össze fognak omolni, a gátok alatt szerencsére emberek nem laknak, de 100 kilométerre már igen, a millióik, és őket a jelenlegi körülmények között időben elmozdítani nem lehet. Egy sajátos jelenség, amiről nem tudok eleget beszélni, mert nincs időmre. De én megnéztem, hogy mennyire kell félni a földrengéstől, atomerőművek kapcsolatán és vízerőművek kapcsolatán. És az eredmény az, a veszély az atomerőművek esetében csekély, mert gondoltunk rá és készültünk rá. A vízerőművek esetében nagy, mert nem gondoltunk rá és nem készültünk rá. A tapasztalat azt mutatja, hogy már a múltban a gátszakadások ezrivel ölték az embereket. Hasonló balesetek atomerőművek esetében nem fordultak elő. Holott az atomerőművek ma már ugyanannyi energiát adnak, mint a vízerőművek. Ezen példákat sokszorozni és tovább sokszorozni lehet. A maga helyén vízerőmű, naperőmű, szélerőmű, mind jó. Nagy mennyiségben, lényegében alacsony áron egyik sem megy. 1948-ban, januárban. Mikor volt az? Úgy számítom, hogy 43 évvel ezelőtt. Én lettem az elnöke egy kis csapatnak, ami titokban, mert akkor sajnos titkos volt, de alaposan vizsgálta az atomerőművek biztonságát. Mi hoztuk fel először azt, hogy atomerőműveket földrengésektől meg kell védeni. Hogy az atomerőművet a földrengés első jelére le kell állítani. Olyan helyzetbe hozni, ahol abból lehetőleg legkevesebb baj legyen. Az atomerőművek kiépítésénél mi nem vártunk arra, hogy baj legyen, hogy azután kijavítsuk. Mi mielőtt megépítettünk volna akármit, alaposan végigdiskutáltuk azt, hogy lehet ezt legbiztonságosabban csinálni. Ez többek között arra vezetett, hogy az akkor már létező három atomenergia reaktort leállítottuk. Azok nem gerjesztettek elektromosságot, azok anyagot adtak az atomfegyverekre, amire nekünk a háborúban szükségünk volt. Ezeket leállítottuk. Miért? Mert az volt a tulajdonságuk, hogyha abban a víz felfor, attól a reaktivitás erősödik, attól több víz for fel, és ez az események sorozata, mi azt mondtuk, hogy tűrhetetlen. A hatóságok nem szerették, verekedtünk, leállították. A világon most ilyen atomerő nincs, erőmű nincs, kivéve Oroszországban. És Csernobilnak pontosan ez volt az oka, amely okot mi 1953-ban, 50-ben világosan leírtunk. De miután mindezt elmondtam, még egyet hozzá akarok tenni. Két nagy szerencsétlenség történt atomerőművekben. Az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában, Three Mile Island, és az Ukrajnában, Csernobil. Összehasonlítom. Egyben azonosak voltak. Egyik sem történt volna meg, hogyha az emberek, akik kezelték a reaktort, értettek volna hozzá. Mind a két esetben a tudatlanságnak egy hihetetlen foka volt a közvetlen oka a szerencsétlenségnek. Egy másik szempontból is hasonlóak voltak. A kár dollárokban mérve mind a két esetben több milliárd volt. De a fő veszély atomreaktornál az, hogy sok radioaktivitás szabadul ki, ami nagy mennyiségben ártalmas. A kiszabadult radioaktivitás aránya, ha azt valamilyen egységben, Three Mile Island esetében egynek nevezem, akkor ez Csernobilban egy millió volt. Csernobilban 1 milliószor akkora, mint Pennsylvaniában. A következmény? Pennsylvaniában 1 ember sem halt meg, 1 embernek 1 ember egészségében nem történt semmi némű kár. Csernobilban az oroszok a szokásuk dicséretes ellenére. Úgy látszik, hogy teljes reportot adtak arról, hogy mi történt. Kérem, én nagyon tisztelem a változást, amikor a helyes irányba megy, mert változni nem könnyű. Glasnost nem mese. Hogy elég messze megye, és így tovább, azt nem tudom. De Csernobil esetében láttam, hogy ezúttal, és ez nem volt szokásban a Szovjetunióban, ezúttal igenis megmondták az igazat minden részletben. Annak belső bizonyítékai vannak. Mert hogyha az ilyen bonyolult esetekben valaki hazudni akar, akkor előbb-utóbb ellentmond magának. És itt nem volt ellentmondás. A válaszok egyszerűek voltak és egyenesek. 31 ember meghalt. Hogy hány halt meg azóta, nem tudom. Csak becsülni lehet. Az én szomorú becslésem 100. De kérem, hogy féltek ettől az emberek? Megismerkedtem egy nagyon jó kifejezéssel. Az úgy ment, hogy Saláthund. Saláthund. A Saláthund az egy kutya, aki nem eszik salátát. De egy olyan kutya, hogyha látja, hogy egy másik kutya eszik salátát, akkor oda megy és ő is eszik. Kérem, én azt állítom, hogy az a saláta, ami radioaktivitás, ha jól készítik el, ha okosan használják, az igenis hasznos. És azok, akik először használják, segíteni fog nekik, és az ő példájukkal másoknak is fognak segíteni. Én itt hosszasan beszéltem atomenergiának erről a részéről, arról a részéről, de ez a problémáknak csak egy kis része. A problémák egésze, vagy legalábbis az egésznek egy fontos aspektusa ez. Mi a 20. században atomenergiát tanultunk, számlálógépeket, biokémiát. A világűrbe mentünk, lézerekről dolgoztunk, a világot változtatjuk. Változtattuk, és bajba is kerültünk, de nem azért, mert nem értettük a változtatásokat, Azért, mert egymással nem tudtunk jól megférni. A legelején mondtam, a tudomány egyedül, a haladás egyedül nem fog minket megmenteni. De a haladás, a tudomány nélkül nincs kilátás. És az, aki fél, az, aki azt mondja, csak lassan, csak vissza a természethez, a Jóisten tudja, mi volt az, az a rossz úton van. Az, aki az egyetemen van, az, aki a tudás minden ágát szereti, a tudásért magáért, és azon felül mindazért, ami a tudásból folyik. Az, aki egy jobb jövőt meg tud teremteni. És az én reményem és imádságom, hogy ezt a jobb jövőt sikerüljön gyorsan megteremteni. Köszönöm szépen!
Elhangzott Teller Ede reaktorok biztonsága. Az 1991-ben elhangzott előadás felvétele.